Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Nálunk nagy a hó, Kubában pedig ilyenkor is meleg van. Kubáról lesz szó a mai műsorban, hogy egy kicsit legalább lélekben melegedjenek, miközben kint tombolnak a mínuszok. Egyébként Kubában autózni is nagy élmény. Amikor én életemben először jártam Kubában, még a 90-es években, akkor nem kellett vízum. A határőrnek mondtam, hogy hát nem kell vízum, és akkor csodálkozott, megnézte, tényleg nem kellett vízum. Aztán utána már kellett a későbbiekben, és eleinte még a dollár volt a legfontosabb fizetőeszköz, aztán utána már betiltották, hogy dollárral lehessen fizetni, aztán euróval lehetett fizetni, aztán kitalálták a konvertibilis pezót, és azzal lehetett fizetni, hogy biztos, hogy hozzájusson a jó kis külföldi pénzhez az ország, mert hát mindig is hiány voltak annak, meg hát általánosságban azért az embargók miatt önellátásra, vagy legalábbis részben önellátásra kellett berendezkedniük. Aztán persze ezt az önellátást mindig megtörte valami. Volt, amikor csak dél-koreai autók jöhettek be, aztán francia autók is bejöhettek, de amikor én először voltam ott, akkor még csak a régi autók voltak ott, amelyeket még a 30-as, 40-es években használtak, meg az 50-es évek elején. Ilyen óriási, nagy amerikai 4500, 5000, 6000 köbcentis csodák, és hát ezeket használták. Meg hát voltak persze a szocialista blokk vívmányai, például Zsiguli, meg a különböző egyéb kelet-német termékek is, ugye Warburg, Trabantból is volt egy-kettő, de abból kevés, inkább Zsiguli volt, és ott láttam először életemben hatajtó Zsiguli limuzint. Mert hogy a Zsigulinak az eleje, ha elkezdett rohadni, akkor ketté vágták, és összeegeztették a hátsó részét olyannal, aminek meg a hátulja kezdett el rohadni, és akkor egyébként csináltak belőle egy hatajtós Zsiguli limuzint. Nagyon érdekes volt, és ezek a régi autók is mind ezer évesen ott minden további nélkül mentek az utakon, de nagyon kevesen voltak az utakon. Én egy 10 éves Hyundai-t béreltem akkor, hát ez csodaszámba ment. Tényleg így integettek mindig, hogy úristen, hát micsoda autó ez, milyen modern autó. És rögtön az elején defektet kaptunk, a repülőtérről hajnalban mentünk volna Varadéróba, arra a félszigetre, ahová a nyugati turistákat nagy szeretettel csábítják, és hát rögtön az elején egy defektet indítottunk, és pont egy ilyen, tényleg olyan úton voltunk, hogy olyan hajógyár lehetett a közelében, teljesen kihalt volt valami gyártelepe Havannának, és hát az volt az érdekes az egészben egyébként, hogy azonnal ott termett legalább 6-8 helye, és próbáltak segíteni. Hát úristen, defekt, hát arrafelé azért ez gyakori, és az volt a segítség végül is, hogy valaki szerezzen egy olyan szerszámot, amivel meg lehet lazítani a kereket, hogy lecseréljük. Hát le akartuk cserélni, hát kiderült, hogy nincsen benne pótkerék, úgyhogy valamit meg kell ugranunk. Hát végül is kaptunk egy cserepótkereket valakitől, és meglazítottuk az egészet, és utána visszavittük az autót a kölcsönzőbe, és hát nem éjjel-nappali kölcsönző volt, de valószínűleg ott lakott mellette az ember, hát minden ugye állami tulajdonú, itt is úgy működött, hogy gondolom gebinbe kiadták, és mondta az emberke, hogy meg kell csináltatni a gumit mindenképpen, és elvitték hajnalban egy gumivulkanizálóba, és egyszerűen megcsinálták, mert hát nincsen pótgumi, nem tudnak pótgumit szerezni, hát ezt meg kell csinálni, bármi történik, még hogyha nem tudom, új gumit kell valahogy olvasztani, akkor is meg kellett csinálni. Nagyon érdekes volt. És aztán szépen mehettünk vissza utána Varadéró irányába, de egyébként ez a kölcsönző ez nem is a repülőtérnél volt, hanem a repülőtér után még bementünk valahova taxival, és ott kaptunk végül nagy nehezen autót. Hát aztán a későbbiekben már lettek autókölcsönzők sok más helyen is, a reptéren is, meg egyéb helyeken is, de hát akkoriban még nagy dolog volt, hogy valakinek van autója egyáltalán, még a külföldi turista is. Varadéróba minket könnyedén beengedtek, de ugye egyébként a helyiek nem mehetnek csak akkor, ha ott dolgoznak, úgyhogy voltak, akiket így becsempésztek a külföldi barátaik, hogy Varadéróban lehessen nyugati terméket vásárolniuk, akkor még dollárért ugye lehetett venni, akkor még nem volt ez a konvertibilis pezó. De hát Kubában nagyon sok csodát megéltem, nagyon sok mindent láttam, rengeteg helyen jártam. Van egy nagyon érdekes félsziget, ugye a Zapata félsziget, Zapata mocsara az, ami legendás és híres, és feldolgozták az egyik orvadásznak az életét, mert hogy azért vadászott egy hüllőre, egy ilyen kajmánszerű lényre, hogy el tudja tartani a beteg gyerekét az orvadász. Úgyhogy tény és való, hogy az Zapata mocsarában sok minden megtörténik, de általában Kubában is. Volt olyan időszak, hogy halat is csak jegyre lehetett kapni, meg hát érdekes az, hogy bár sokszor azt mondjuk, hogy hú, hát milyen szegények és mennyi bajuk van, én Legtöbbször a kubai életörömöt tapasztaltam. Tehát esténként, délutánonként kimennek közösen vígadni, és voltam olyan helyen is, hogy egy lakótelepen laktunk az egyik kis lakásba, és a lakótelep egyik részénél valaki átkiabált a lakótelep másik részénél lakóhoz, hogy hát kellene, hogy gyere, jött az illető, és akkor vigyázott a gyerekre. Úgyhogy egymás cuccaira vigyáznak, tárva nyitva vannak az ajtók, tehát nagyon kevés a lopás Kubában, kevés relatíve a bűncselekmény is. A bűncselekmény a turisták lehúzása Havannában. Általában Havannában vannak olyan esetek, amelyek tényleg így a turistáknak problémát jelentenek, de a 90-es években még ez se volt. Tehát pár dollárból lényegében meg lehetett vacsorázni, ebédelni, mindent. És hát ha pedig valaki helyi árakon vásárolt, tehát odaadta mondjuk a helyi haverjának a pénzt, tehát akkor ő meg még kisebb árakat kapott, és hozzájutott azért ehhez-ahhoz. És hát, ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt, még mondom, hogy az esti mulatozások, a tengerparti buli hangulat, és nem gondolom, hogy ezt mindig mahéból csinálták volna a tiszteletemre, mert hát egy csomó olyan alkalom volt, hogy nem is szóltunk, hogy megyünk valamikor valahova. Rengeteg helyi diszkóba jártunk, sokszor jártunk szegény családoknál, voltunk olyan helyen, ahol meg lehetett nézni, hogy Fidel Castro egykor milyen repülőgépeket használt. Sőt, Matanzasban voltam olyan helyen is, ahol a Fidel Castro mondott egy beszédet. Én egy nappal korábban érkeztem, mert gondoltam, hogy hát akármennyire is híres figura, de hát mégis a történelmi személy, ilyen legendás 5 órás beszédeket tartott, kíváncsi voltam, hogy milyen egy. Az volt a probléma, hogy az én drága kedves barátom, akivel voltam, egy televíziós kolléga, az félreértette, azt hiszem talán ez 99-ben lehetett, 98-ban, félreértette, hogy pontosan mikor lesz a beszéd, mert azt mondták neki, hogy mañana, és ebből azt a következtetést vont erre, hogy ma. Úgyhogy egy nappal korábban mentünk a Fidel Castro beszéd helyszínére. Hát láttuk, hogy nagyon sokan ott vannak, mindenféle biztonsági őrök, rengetegszer kíséreltek meg ellene merényletet, ugye, és hát csodálkoztunk is, hogy most akkor hol vannak az emberek, és a barátom kitalált egy ideológiát, hogy majd buszokkal hozzák ide a nézősereget. Minden esetre mi nagyon fáradtak voltunk, úgyhogy a kölcsönautóba beültünk, hátradöntöttük az üléseket, és elaludtunk. És arra ébredtünk, hogy egy géppisztolyos bácsi áll a motorháztetőn, és hát el is kísért minket a kubai rendőrösre, ahol először amerikai kémnek néztek minket. Aztán megnézték, hogy milyen forgatott anyag van, mert hogy szereztek egy magnót, amivel a beta kazettákat is le tudták játszani, ami nagy dolog volt Kubában, amikor alig van bárhol is bármi, és hát látták, hogy nem vagyunk mi természetesen amerikai kémek, úgyhogy a barátomnak megveregették a vállát, hogy jó felvételeket készített még az esti buliról is, és akkor elengedtek minket, de Paradéróból már nem mentünk ki, úgyhogy hazamentünk a következő géppel. Aztán jó pár évvel később visszatértünk, és akkor már lazultak ezek a szabályok, utána pedig már beengedtek először kanadai turistákat, később meg már beengedtek az Egyesült Államokból is turistákat, rengetegen jöttek ide, és egy picit megváltozott. Tehát még korábban Kuba híres volt arról, hogy hát hú, milyen olcsó, és mellette mekkora a hangulat ehhez képest. Hát ez az olcsóság, ez eltűnt, mert a szállodai árak felmentek, és általában sok-sok pénzbe került szinte minden szolgáltatás a nyugatiaknak, úgy, hogy egyébként tehát a színvonal az nem lett magasabb, tehát egy-két dolgot felújítottak, egy-két dolgot megcsináltak, mindenhol kedvesen, jóindulatúan várták a vendégeket, de attól még hát egy ottani 5-csillagos szálloda az egy szociál 5-csillagos szálloda. Egy 4-csillagos szálloda egy szociál 4-csillagos, tehát ehhez képest ki lehetett fizetni annyit, mint mondjuk egy olaszországi szállodában már a végére, holott korábban csak töredék árak voltak. Vannak azért jó szállodák, Varadéróban vannak modern szállodák, és hát mindig kellemes a tengerparton, a fehér homokban üldögélni, és nézni azt, hogy milyen szép a zöldes-kék víztükör. Úgyhogy azért ebből a szempontból tényleg szép, gyönyörű tengerparti szakaszok vannak Kubában. Főleg Varadéron, ez legszebb félsziget, 200 kilométerre van durván Havannától. De hát meg lehet nézni még Gardenast is, Matanzas az egy nagyváros, ott nem messze Kubától, ott sokszor voltunk, de lementünk egészen Highway Grande-hoz, a déli részre, ahol semmi más nincsen, csak a Rumbas büfé, de ez nekünk annyira szimpatikus volt a kis közösséggel, akik odajárnak a Rumbasba, hogy gyakorlatilag 4-5-ször is voltunk Kubába, és mindig visszatértünk a Rumbas büfébe, Highway Grande-ba, ahol egykor egy diszkóban is voltunk, és ott a parkban aludtunk hajnalban, aztán még az autónkat is meg kellett keresni, mert az egyik helyi, akire rábíztuk, az elvitte magával, de visszahozta, csak meg akartam mutatni a barátnőjének, hogy van ilyen csoda, és ő vezeti. Cserébe persze hozott langusztát. A szépségkibeli a dolognak az volt, hogy betette hátra az autóba, egy kis vizet is tett a pótkerék helyére, úgyhogy utána még fizethettünk egy vagyonszintű összeget a kölcsönzősnek, mert olyan langusztaszak, halszak terjengett az autóba, hogy úgy érezte, hogy hát vége van, hogy fogja így kiadni majd a többi nyugati turistának. Megnéztünk Kubában még nagyon sok régi települést, voltunk persze szivargyárban, és lehetett kapni, meg vásárolni autentikus szivarokat, a klasszikus Havanna, meg a Romeo és Julia, ugye Romeo and Julietta, hát ezeket árusítják le inkább, Monte Cristo, hát ezek a híres kubai szivarok, és itt lehetett kapni eredetit is, de töredékáron árulják az ugyanolyan a tűnő szivarokat, valószínűleg a zárjegy nem valódi, vagy nem tudom mitől hamis egy olyan szivar, minden esetre ilyet is olyat is árulnak. Egyébként kifelé menet mostanában már megnézik, hogy eredetje, és akkor figyelik az árjegyeket is, hogy azok rendben vannak-e. Úgyhogy most azért már jobban odafigyelnek arra, hogy ne játsszák ki a szabályokat a helyi emberek. Hozzáteszem, egy turista, átlagos turista egyébként csak az árból tudja megállapítani, hogy most eredetit árulnak, vagy nem. Vagy kikövetkezteti, hogy hát ha nem ilyen nyilvános üzletbe vette, akkor valószínűleg ez nem olyan adózott termék, mint amit a többi helyen drágán vásárolhat az ember. Varadéróban vannak olyan boltok, mint nálunk volt az Interturist. Tehát a nyugati termékeket meg lehet kapni, a TikToktól a Merci Csokinát, mindenféle más dolgokat is, és lehet kapni videókazettákat, videókat, akinek van pénzeit bevásárolni, konvertibilis pezója, régen ugye dollár volt, mondom, amit nagyon elfogadtak utána euró, akkor ezt megteheti, ez Varadéróra jellemző, és hát itt azért van nagyon sok olyan dolog, amit így örömmel vesztek a turisták. Voltunk egy olyan szállodában, főleg spanyol üzemeltetésű szállodák vannak, ugye Iberostar, Melia, ilyenek voltak a nagy slágerek akkoriban, és Kubában mi igyekeznek azért a turistáknak izgalmas dolgokat kínálni, ilyen például a helikopterezés. De hát a helikopter az tudom, 70 éves. És egy kétfedelű géppel pedig fel lehet menni, és ki lehet próbálni a tandemugrást. Csak két kedves barátom is kipróbálta, én mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy legközelebb én figyelek ma földről. Hát nem lehetett a földről látni, mert nagyon messze volt ennek a helyszíne, de állítólag hatalmas élmény volt. És sokszor jobban lehetett bízni ebben a repülőgépben, meg az ő pilótájukban, mint hogyha valaki egy zsírúj gépet vezetne, mert azzal néha hamarabb történik probléma, mert hát nem tudjuk azt, hogy milyen tulajdonságai vannak. Hát ő már 30 éve vezette ezt a gépet, úgyhogy valószínűleg tudta, hogy milyen tulajdonságai vannak. Vannak nagyon jó tengerparti szállodák Kubában, ahol medencék is állnak a rendelkezésünkre, és jó kis szolgáltatások. Sokszor van az, hogy karszalagot adnak, megint máskor bilétát, és arra lehet kapni a vacsorát, tehát nem csak úgy ész nélkül leraboljuk mindig a svédasztalt, de még az is meglepetés volt, amikor a helyi ismerősünket bevittük az egyik szállodába, hogy hát megkérdezték azt, hogy szénsavas víz, vagy szénsav nélküli víz az, amit mi szeretnénk, és hát ez nagyon tetszett nekik. Meg hát maga a csoda volt az, hogy van, ahol van minibár. Úgyhogy a helyieknek azért minden meglepetés. Havannában találjuk a Kapitólium épületét, a havannai törvényhozás épületét és nagyon sok szép gyarmatosításkori épületet, de nem csak Havannában, hanem sok más városban is vannak 150-200 vagy akár még régebbi éves épületek, amelyek azért megmutatják azt, hogy Kubának milyen egyedi speciális hangulata volt, és hát van még mindig a mai napig. El lehet menni egészen Santiago de Cubáig, tehát nagy komoly utazásokat is lehet tenni. Minél inkább eltávolodunk Havannától, meg Varadérótól, annál inkább találunk autentikus helyeket, és annál inkább tudunk olyan kis üzleteket, olyan kis településeket találni, amire azt mondjuk, hogy hát elbűvölőek. És bár szegények javarészt, de az életöröm megvan, tehát ez a kubai életöröm megvan. Voltunk egy kubai műsort megnézni, ilyen kubai revűműsort, Havannában van egy nagyon híres bár, és hát lehetett látni közelről, hogy foltozottak a harisnyák. Tehát még megvarják a harisnyát, nem dobálják ki. Úgyhogy tényleg mindent meg kell becsülni, itt mindenre odafigyelnek. Azzal együtt azért az étkezéssel nincs probléma, tehát volt az, hogy pizzát sütöttek nekünk, és azt adták oda ajándékba. Nagyon sokszor udvariasak, kedvesek, gálánsak, Havannában, amit mondtam, ott azért ez a turista lehúzás már nagyon működik. Tehát a 90-es évek közepén, amikor először voltam, itt még alig volt, a 90-es évek végén kevésbé, szóval a 2000-es évek elejétől meg már folyamatában többször is próbálkoztak ezzel-azzal, úgyhogy ez azért bőven előfordul. Persze könnyű Kubában ismerkedni, ez nem csak legenda, hanem a valóság is, hogy gyakorlatilag fiúk, lányok a gazdag nyugati turistára szépen mosolyognak, és hát várják, hogy legyen egy kis közös buli esténként, úgyhogy ez is megfigyelhető, hogy hát nagyon sok egyedülálló hölgyel találkoztam Kubába, aki hát nem hosszú ideig volt egyedülálló, főleg a kontinensről érkeztek sokan, hogy aztán ott jókat bulizzanak, és keressék a helyiek társaságát. Nagyon sok embert megismertem, a mobiltelefonok már a későbbiekben működtek, és volt egy magyarul jól tudó búvároktató is, volt egy másik ember, akivel megismerkedtem, szintén jól beszélt magyarul, zenész volt, de rengeteg nagyon jó kubai zenésszel találkoztam a különböző ilyen hivatalos műsorokon, és amikor elmentem távolabbi településekre, mert ezt szabadon lehetett egyébként megtenni. Tehát oda mentünk az autóval, ahova akartunk, alig voltak az utakon az elején, most már azért többen vannak, de régen alig voltak, és nem volt ezzel gond, hogy most akkor hova megyünk, mikor megyünk, kedvesek voltak. Volt, hogy a rendőr leintett, de kedvesen szalutált, tovább engedett, úgyhogy tényleg csak jót tudok mondani. Mondom azzal együtt is, hogy volt olyan, hogy elvittek az őrszobára, de hát most nyilván némi joggal, hiszen magunknak kerestük a bajt, hogy meg akartuk még élt Fidel Castro, és akkor a beszédét hallgatni. Meg hát ez elég furcsán hangzott, hogy hát erre ugye így csak úgy kíváncsiak vagyunk, de az biztos, hogy az utána következő időszakban megpróbálták azt felépíteni, amit mondjuk így a 80-as évek közepén végén Magyarország építgetett, és megkérdeztem jó pár helyit, hogy hát mit gondol most ott a világról, és azt mondták, hogy hát ez jó van ez így, de azért lehetne jobb a gazdasági helyzet. Tehát főleg a gazdasági helyzet volt az, ami nekik problémát jelentett. Hozzáteszem, hogy jó pár esetben olyan problémát jelent, hogy mindenféle közlekedési eszközzel kétségbe esetten próbáltak elmenekülni, és elmenni Key Westbe, Floridába, hogy átjussanak az Egyesült Államokba. Régebben volt olyan szabály, hogy ha a szárazföldre kijutottak, akkor kaptak menedékjogot, de hogyha a tengeren elkapták őket, akkor visszatoloncolták. Hát ma már nem tudom, hogy most a modern szabályok alapján van-e esély, de hát nem is nagyon hallottam, hogy tömegével most mennének, mert most már ez a régen mi így hívtuk, hogy GMK rendszer azért úgy, ahogy működik. A szállodákban, ahol turisták vannak, viszonylag jó állásokhoz is juthatnak a helyiek, tehát azért az idegenforgalom kirábolási pontot jelent, néhány dolog azért működik, a szivargyártás működik, dohánytermesztés, és hát mellette azért a gyümölcstermesztés is, tehát Kubának vannak termékei, de hozzáteszem összességében a halászat is jelentős. Nekik nagy érvágás az, hogy Venezuelából nem fognak olcsó olajat kapni, úgyhogy hogy lesz Kubával, azt majd nyilván eldöntik, akiknek el kell dönteni, de összességében turisztikai szempontból mindenképpen egy gyöngyszem volt hosszú ideig, mert más volt, mint az átlagos, más lehetett tapasztalni, más, hogy gondolkodtak. Ami fura volt, hogy az oktatás erős, meg az egészségügy. Tehát sokan azt mondták, hogy kubai gyógyászati központba érdemes menni, és először azt hittem, hogy így viccelnek, de nem. Tényleg ingyenes és viszonylag jó minőségű az egészségügyi ellátás, és hát vannak ilyen híres klinikák is, ahová a nagy sztárok is akár elmennek, mert a kubai orvosok egyébként egész jók, azt mondják. Hát én ugyan nem találkoztam kubai orvossal, lehet, hogy szerencsére, de ugye egyébként se kérdeztem mindig mindenkitől, hogy mi a foglalkozása, de azzal együtt sokat hallottam a helyektől is, hogy dicsérik az orvosi ellátást és az egészségügyet. És hát az egészségügy meg az orvosi ellátás mellett még az oktatás, azt viszont tapasztaltam, hogy tényleg sokat tudnak. Tehát, hogyha beszélgettem valakivel, mindenki tudta, hol van Budapest. Magyarországról rengetegen hallottak. Tehát az USA-ban az emberek túlnyomó többsége nem tudta, hogy létezik Budapest meg Magyarország. Hát nyilván nem a kongresszuson kérdeztem meg, ahol a történészek összejöttek, hanem általában a mindennapi életben kérdeztem az embereket, Kubában is, meg az Egyesült Államokban is, és Kubában mondom, nem is emlékszem olyanra, hogy valaki ne tudta volna, hogy hol, vagy legalábbis nem mondta volna azt, hogy igen, tudja. És érdekes volt az, hogy azért a történelem tudásuk is, meg a földrajz tudásuk is relatíve nem alacsony. Úgyhogy olyat, aki nehezen tud írni, olvasni, szöveget érteni, hát nem is nagyon láttam, hallottam. Tehát nyilvánvaló, hogy nem reprezentatív az, hogy én sokszor voltam ott, de azért valamit mutat a képből, hogy én mit láttam, hogy én mit hallottam. Természetesen a politikai rendszernek a hátulütői azért ott voltak a mindennapokban, tehát volt olyan, hogy egy ilyen ügybuzgó, nem tudom, mi lehetett, valami házbizalmi, vagy ilyesmi, odajött hozzánk egyszer, amikor ott fotózgattuk azt, hogy sorba állnak halért, vagy valamiért, és akkor így kérdezgette, hogy akkor és honnan valók vagyunk, és akkor jegyzeteket készített, na mondom. De hát fura volt, hogy a többiek csak így kinevették, tehát nem vették komolyan. Persze, nem tudom, hogy most milyen, de nyilván azért a régi időszakban ezeket igencsak komolyan kellett venni, mert nagy baj lehetett a vége. Hát azért hallottunk rémtörténeteket, az kétségtelen. De összességében azt gondolom, hogy aki a 90-es években, aki 2000-es évek elején volt a Kubában, mindenképpen vissza is mentek sokan közülük, hogyha tehették, azért a hangulatért, amit például egy tengerparti bulin tapasztaltak, az életöröm, a tánc, a zene, az, hogy szegények, nem szegények, de mégis tudnak örülni annak, hogy lemegy a nap, és milyen szép, ahogy a tenger fölött, az óceán fölött ott lenyugszik. Tehát valóban ez nagyon-nagyon jó volt így ezt megélni sokszor. És hát mellette persze drámai volt látni a szegénységet, drámai volt látni sokszor azt, hogy milyen kilátástelen helyzetben vannak rengetegen. És hát ma már változott a kép, változott az idegenforgalmi kínálat is, hiszen ma már sok szálloda van, ma már a magánszálláshelyek közül jó pár egész komoly szintet megüt, és lehetnek magánszálláshelyek, regisztrálni kell minden vendéget, de lehetnek, és hát most azért az óvatos nyitás politikája elindult még egy olyan 8-10 évvel ezelőtt, de hogy mi lesz a jövő, és Kubába vajon hogy döntenek, mi lesz az elkövetkezendő időszakban az országban, hát azt majd meglátjuk. Mississippi legrégebbi városába megyünk, a Mississippi folyó környékére, Natchez, TCH-val írják középen, van, aki egy kicsit elsen ilyen Natchez-nek ejti, vagy Natchez-nak, de többségében Natchez-nek. A város egyébként nagyon komoly turisztikai célpont, a kulturális turizmus kedvelt célpontjának is szokták nevezni, mert hogy a rabszolgatartás fellegvára volt egykoron. Onnan jutott eszembe egyébként, hogy én ugye több nagy Amerika túrát is tettem, és itt is jártam, mert hogy ha valaki Baton Rouge környékére, vagy Dallas környékére kirándul, akkor szinte biztos, hogy tovább ajánlják neki a kirándulást egy kicsit északabbra, a Mississippi környékére. Ha valaki New Orleansba kirándul, szinte biztos, hogy azt fogják mondani, hogy hát a Mississippi folyó mentén fekvő településeket mindenképpen keresse fel, de akár el lehet menni gőzhajózni is, és akkor azt is ki lehet próbálni, hogy milyen lehetett egykor egy ilyen csodával utazni, mert hogy most is nagyjából hasonló azzal a különbséggel, hogy azért nyilván a modern kor vívmányai ott vannak a zsebünkben, a mobiltelefon és egyebek. De amiért érdekes az egész, nos, történelmi kúriák, gyönyörű épületek vannak, az Egyesült Államok legnagyobb olyan helye, ahol hatalmas számban megvannak a polgárháború előtti idő otthonai, legalábbis az épületek, és a belső berendezések jelentős része is. Tehát nagyon komoly gyűjtemények vannak erre felé. Persze ezeknek a látogatása azért sok minden gondolatot ébreszt az emberekben, és jó magam egyébként a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválnak az egyik ilyen megkért civil nagykövete vagyok, és annak kapcsán láttam is egy olyan filmet, ami erről szól, hogy a rabszolgatartás egykori fellegvárába látogatók mit gondolnak manapság az akkori időkről. És hát ugye az lett a lényege, hogy nagyon furcsákat gondolnak, mert hogy még a mai napig azért vannak, akik ezt úgy tekintik, hogy te jó ég, micsoda aranykor volt, és hát sokkal kevésbé jelenik meg nyilván az, hogy a rabszolgák munkája kellett ahhoz, hogy ez az idézőjeles, erősen idézőjeles aranykor megvalósuljon. És hát az is érdekes, hogy egyébként a történelmi kúriáknak, meg az épületeknek, meg a rabszolgatartó nagybirtokosok házainak, mint múzeumoknak az üzemeltetői, sok esetben egyébként a leszármazottai az egykori rabszolgatartóknak. És hát a film egyébként ezt is nézi, figyeli, hogy most vajon milyen érzés lehet mondjuk az egykori rabszolgák leszármazottainak ellátogatni egy olyan helyre, amit az egykori urasságnak a leszármazottai üzemeltetnek. Úgyhogy ez sok kérdést felvet, de hát a világszámnak nem az a feladata, hogy ezt megoldja, hanem az, hogy turisztikai szempontból megmutassuk azt, hogy mi minden van itt. Nos, van például egy olyan impozáns görög stílusú kúria ebben a Mississippi parti városkában, ami egy szinte egy teljes városblokkot elfoglal Natchez belvárosában. Múzeum az egész, és egyik épületrészből a másikba érünk, láthatjuk azt, hogy milyen gyönyörű belül a sok-sok porcelán, milyenek voltak a hatalmas nagy ebédlők, ahol egyszerre 30-40 ember is leülhetett. Tehát tényleg egy nagyon komoly úri világot mutat meg ez a terület, ez a Stanton Hall, ez a görög stílusú óriási kúria, és hát láthatjuk azt is, hogy milyen volt a szivarszoba, milyen volt az a szoba, ahol az italokat fogyasztották, hol éltek, laktak a hozzátartozói a rabszolgatartóknak, és hát sok minden mást is lehet látni. Van egy olyan történelmi helyszín, a Roselier Mansion, ami ma múzeum, és itt tényleg szintén egy hatalmas gyarmatosításkori palotát kell elképzelni. De természetesen a rabszolgaság történetét is bemutatja azért a tárlat, a Melrose, az egy nemzeti történelmi parknak a része, és itt azért megtudhatjuk az akkori időszaknak a történéseit a borzalmakkal együtt, tehát nem titkolják ezt, és bizony reálisan, legalábbis a történészek által kikutatott alapok alapján mutatják meg itt az egykori mindennapokat. A Longwood itt Natchezban, a Mississippi partján egy olyan befejezetlen építészeti remekmű, ami messziről is felismerhető, mert hogy 8 szögletű hatalmas kupolája van. És tényleg ez az egyik jelképe a településnek, Natcheznek, úgyhogy a Longwoodot az szinte minden turista megnézi. A város kulturális öröksége tényleg sokszínű, de egyébként nem csak az afrikai rabszolgák, meg a rabszolgatartóknak az egykori otthonát mutatják meg, meg a hatalmas gyarmatosításkori épületeket, meg a csoda palotákat, kúriákat, hanem sok minden mást is. Van egy afrikai-amerikai történelmi és kulturális központ, ez a település múzeuma itt a Mississippi partján, és nagyon érdekes kiállításokkal, meg régi történetekkel mutatják be a régió afroamerikai örökségét. Megmutatják a William Johnson House-t is, hogyha valaki ide látogat turistaként. Ez egy olyan afroamerikai borbénak az otthona, akit önnek az őseit annak idején ide behurcolták, és aztán utána szabaddá vált, és hát a Nemzeti Történelmi Park részeként mutatják be ezt a William Johnson házat. Az Egyesült Államok második legnagyobb rabszolgapiaca volt itt, a Mississippi legnagyobb városában, Natchezben, és ma egy komoly emlékmű mutatja be az egykori történéseket, és állít ennek emléket, a Force of the Road, így hívják ezt. Nagyon szép az elhelyezkedése egyébként. Natcheznek a Mississippi folyó partján vagyunk, úgyhogy amellett, hogy gyakorlatilag egy teljes napot, vagy akár 2 napot is azzal eltölthetünk, hogy a házakat nézegetjük, és egyikből kimegyünk, másikba bemegyünk. Egyébként csak nem 600 olyan ház van, ami látogatható. Ez óriási, ha belegondolunk, akkor egy napot meg tudunk nézni 20-30 házat, hogyha tényleg érdekel minket, hogy mi is annak a története. Tehát valóban nagyon sokan ebből élnek, hogy fogadják a turistákat, a vendégeket. Hát persze a vendégekből sincs hiány, úgyhogy az egyik leglátogatottabb település az Egyesült Államokban, ha a lakosság számához viszonyítjuk, hogy hány turista érkezik. Főleg belföldi turisták, az Egyesült Államokból érkező turisták azok, akik idejönnek, de egyébként az amerikai kontinens, az észak-amerikai kontinens más településeiről is jönnek, főleg Kanadából jönnek nagyon sokan. Van egy hatalmas park itt Natchezben, pompás a kilátás a hatalmas Mississippi folyóra, és itt naplementekor rengetegen érkeznek, hogy fotókat készítsenek, szelfiket készítsenek, meg jókat sétáljanak, ez a Bluff Park. És van egy olyan nyüzsgő folyóparti negyed, ahol bárokat, éttermeket találunk, itt is nagyon szép a kilátás, úgyhogy érdemes ide is mindenképpen ellátogatni. Bőven van tehát szabadtéri programra is lehetőség, és hát szállásokat is kínálnak az ide látogató turistáknak, hiszen valóban Mississippi legrégebbi városában vagyunk, olyan gazdag történelmi örökséggel, olyan gazdag épített örökséggel, épületekkel, kultúrával, hogy rengetegen jönnek ide, és hát nyilván meg is éheznek, ha már megéheznek, akkor bőven van gasztronómiai csoda. Mit szeretnek itt az emberek, miket esznek? Nos, főleg a déli konyha jellegzetességeit mutatják meg, és a különböző barbecue ételek, a szabadtűzön elkészített ételek, azok bőven vannak. És az is érdekes, hogy rengetegszer sétálva, autózva, vegyesen mutatják meg vezetett túrákon a látnivalókat az érdeklődőknek. Tehát el tudunk indulni egy kocsiba beszállva, és gyakorlatilag megállunk az egyik háznál, kimegyünk, utána átsétálunk a másikba, a harmadikba, visszamegyünk az autóhoz, akkor elmegyünk egy másik utcába, utána kimegyünk a Mississippi melletti panziós részeket megnézni, akkor ismét megnézzük a kúriákat, úgyhogy bőven lehet itt ilyen autós sétás túrákból válogatni. De hát ugye a gasztronómiánál tartottunk, nos, van a Mississippi harcsa, talán így fordítanám le leginkább, tehát egy olyan Mississippiből származó hal, amit előszeretettel fogyasztanak a helyiek, és hát a halakat, a halételeket, azokat mindig kínálgatják a turistáknak, a vendégeknek, mint helyi specialitások. Natchezben itt a Mississippi partján van egy komoly borászat, a régi dél borozó, vagy borkultúra, vagy borház, így tudnám talán lefordítani, és itt borkóstolókat tartanak, vannak egésznapos bortúrák is, amikor hát a végére azért már jól érzi magát az ember, és tényleg szakavatott ismerője lesz a déli területek borászatainak, meg a borainak is. Van egyébként egy sörfőzde is, hogyha valaki inkább arra szavaz, hogy a sok-sok épület és a gyarmatosításkori csodák megtekintése után a sörözésé legyen a főszerep, nos, akkor a Brewing Companyhoz látogathat el, és itt megmutatják neki a helyi sörfőzési szokásokat. Vannak kaszinók is, és nagyon sok helyen, akár csak New Orleansban élő zene szórakoztatja a nagy érdeműt. Általában, hogyha elmegyünk erre a déli területre, akkor Betonrouge-tól New Orleanson át egészen idáig Natchezig, mindenhol van élőzene, élő jazz, kimennek az utcára, játszanak, sokszor nem is feltétlenül kell elmenni egy-egy jazzklubba vagy valahova. Miként New Orleansban, a Bourbon Street-en meg a Royal Street-en mindig találunk két-három zenészt, sőt, olyat is tapasztaltam, hogy egy egész zenekar dobokat kivittek, gitárt kivittek, gyakorlatilag 4-5 típusú hangszert, 4-5 különböző hangszert kivittek, és ott voltak annyian, hogy egy zenekart tudtak megalapítani, és ott a helyszínen zenéltek, majd 3 óra múlva mindent hazavittek. Nos, hát ilyen van itt Natchezban is. Itt is van egy mini zenekar, mini utcai zenekar. Más kérdés, hogy azért kisebb az esély arra, hogy valakit felfedezzenek, mint New Orleansban. Bár hozzáteszem, New Orleansban is ismerek egy olyan bácsit, aki már legendája a településnek, bőven 70 év fölött van, és hát valamikor 35 évesen jött ide azért, hogy felfedezték, hát azóta se fedezték fel, de már a település látványossága lett, mert hogy állandóan így zenél, és senki nem bántja persze a rendvédelmi szervek közül sem, hiszen már mindenki úgy ismeri, hogy hát igen, ő mindig is így zenélt. Úgyhogy a New Orleans-i zenész lett, és megél abból, hogy mindig dobnak egy kis pénzt, vagy tesztek egy kis pénzt az ő ládájába, de összességében hát nem lett olyan jazz énekes, aki aztán meghódítja a világot. Hát itt is vannak feltörekvő ifjú tehetségek, de azt nem tudom, hogy itt Natchezban milyen sikerrel fedezik fel őket, vagy nem fedezik fel őket, de hogy lehet hallani a zenét az utcákon, nem csak a bárokban, az kétségtelen tény. Rengeteg szállás lehetőség van itt a rabszolgatartás egykori fellegvárában, mert hogy a panziók nagyon népszerűek, vannak modern szállodák is, és olyan történelmi fogadók, amikor megszállhatunk az egykori ültetvény épületében, és kipróbálhatjuk azt, hogy milyen az, amikor tényleg ágyba hozzák a reggelit, meg porcelán csészék ott csörömpölnek reggel, és kapjuk a finom falatokat, természetesen házias falatokat, amiket ott a környéken készítenek. Úgyhogy valóban Natchez nem véletlenül a kulturális turizmus fellegvára, a Mississippi környéki települést nagyon-nagyon sokan meglátogatják, és egy picit úgy érzik, hogy akkor a régi dél hangulatából sokat megtanultak, úgyhogy egyfajta tanulmányot is egy itteni tartózkodás. Persze sokszor megkérdezték már tőlem, hogyha szeretnének az Egyesült Államokban a déli területek közül sok szépet, érdekeset megnézni, hova menjenek. És hát Natchez például az egyik, ami kulturális szempontból rendkívül érdekes, de még tudok mondani kettőt, Savannah és Charleston. Savannah azért is érdekes, mert itt találtam például Skeeta üzletet, Attila volt a neve, és akkor a Skeeta magyar hagyományokról szólt, és mindenféle izgalmas íjat lehetett kapni, meg ábrázolásokat lehetett látni, ahogy hátrafelé nyiraznak Árpád vérei, meg Attila vérei. Tényleg nekem ez nagyon tetszett, de pont akkor nem találkoztam sajnos a tulajdonossal, amikor arra jártam, úgyhogy részleteket nem tudok, de azt viszont igen, hogy attól függetlenül Savannah például gyönyörű település, és nagyokat lehet sétálni. Ez Natchezhez képest ugye jóval keretebbre található, tehát elmentünk egészen a partokig, nem pedig a Mississippi vidéken kalandozunk, úgyhogy Savannah is egy tündéri olyan kis település, ami a régi dél hangulatát idézi. Vannak szecessziós stílusú épületek, és mellette pedig jó fagyizók, lehet nagyokat kirándulni. És Savannah, ugye H a vége és S-sel írjuk, azt gondolom, hogy bűvöletbe ejti a látogatókat, de mellette Charleston még az a hely, ahol a régi ültetvények világát megmutatták nekünk. Ez egy nagyobb város Dél-Karolinában, és itt bőven el lehetett időzni talán egy olyan két napot is, vagy három napot is, mert hogy megmutatják az ültetvények működését, mit, hol termesztettek, a gyapott termesztés hogyan működött, milyen egyéb termékek voltak, kiknek hol volt a szállása, és tényleg itt egyfajta kulturális utazást tehetünk, amellett, hogy gyönyörű a vidék kis tavacskákkal, a mai napig nagyon szépen megmunkált területekkel, fákkal, ültetvények vannak még most is sok helyen, csak már persze jó pénzért, meg automatizált eszközökkel munkálkodnak itt azok, akik rendbe rakják, de Charleston szintén egy olyan hely, hogy ha valaki akarja látni a déli területet, akkor érdemes megnézni mindenképpen. Érdekes egyébként, hogy a déli gyarmatok egykor az USA-ban vajon mitől is lettek viszonylag gazdagok, és hogyan működött a földbirtokláson és a kényszermunkán alapuló társadalmi-gazdasági modell. Nos, alapvetően szerettek volna aranyat találni. Ez volt a fő cél, ezt keresték. Aztán a tényleges jólétet sok minden más hozta meg, például a dohány meg a gyapot. Dél-Karolina mocsaras vidékein rizst termesztettek, meg indigót termesztettek. Aztán sok minden mást is emellett természetesen, hiszen látták azt, hogy remek a föld, jó pár olyan termény előállítására, ami egyébként viszonylag drága a piacokon. Fontos volt persze az is, hogy közvetlen kereskedelem legyen. A déli ültetvények azok kikötővel rendelkeztek általában, és ezért lényeges, hogy az igazán nagy déli városok, mint például Natchez is, kikötője legyen a Mississippi környékén, New Orleansnak is legyen kikötője, és Charlestonnak is legyen tengeri kikötője, hogy még hogyha a Charlestonból el is kellett vinni a tengerig egy komoly útvonalon a terményeket. Tehát vagy folyó, vagy pedig mellette tengeri kikötő, vagy folyó plusz tengeri kijárat, vagy valamilyen megfelelő útvonal. Ez kellett ahhoz, hogy megkerüljék a nagyvárosi központokat. Délre egyébként gyér városhálózat volt jellemző, és ilyen 150-200 ezeres városok már nagyvárosnak számítottak, de inkább pár ezer ember volt eleinte ezeknek a városoknak, településeknek a lakója. Először az 1600-as évekig az Európából bevándorló szegények adták a munkaerőt, és általánosságban 4 évre, vagy akár 7 évre is leszerződtek, és cserébe úti költséget kaptak és ellátást. Aztán utána, hogyha már vége ennek a 7 évnek, akkor kaptak esetleg egy kis földet, de mivel hogy a legjobb területek azok már foglaltak voltak, és a nagy ültetvényekből meg nem kaptak persze, következésképpen utána elég nehezen tudtak megélni mindabból, amit kaptak azokból a földekből. De hát összességében nem volt ez túlságosan kifizetődő, mert egyrészt el kellett őket tartani, meg kellett fizetni az úti költségüket, és utána még földet is kellett számukra vásárolni. Tehát ahhoz, hogy megérje nekik kimenni az USA-ba, kimenni Amerikába, hát ahhoz bizony azért tényleg komoly költségeket kellett már állniuk a leendő munkáltatónak. Aztán az 1670-es évektől kezdve amikor a fehér szolgák fellázadtak, mert hát persze ezeket a költségeket mindig megpróbálták faragni, és bizony egyáltalán nem volt ott jó mód, meg az ellátás sem volt olyan, hogy egyáltalán az európai szinthez lehetett hasonlítani. Nos, biztonságosabb és jövedelmezőbb forrást kellett találni, munkaerőforrást, és az élethosszig tartó afrikai rabszolgaság volt szerintük az, ami erre megoldást jelenthette, és elkezdtek üzletelni nagy rabszolgakereskedőkkel, afrikai rabszolgakereskedőkkel, olyanokkal, akik Afrikából szolgákat hoztak, és 1750-re a rabszolgatartás már az összes déli gyarmatra jellemző volt, tehát lényegében egy 70-80 év alatt ez egy teljesen általános munkaerő biztosító megoldásnak számított. Georgiában is legális volt és meghatározó, és mindenhol legálisnak számított a helyi viszonyok szerint egyébként. És hát a déli társadalom amúgy is szigorúan rétegzett volt, mert hogy volt az ültetvényes arisztokrácia, amiről meséltem már önöknek, hogy hát Charlestonban is azt mutatják meg, hogy egy nagy ültetvényes arisztokrata miként élt, milyen házban, és a Natchez házok többsége és a kúriák többsége gazdag ültetvényeseké volt, és csak utána jöttek a birtokosok. De hát általában a plantersek voltak azok, akik a hatalom birtokosai voltak, és nem csak a gazdasági, hanem a politikai hatalom birtokosai is. A legjobb földeket uralták, és a legtöbb rabszolgát tartották. Aztán voltak szabad kisbirtokosok is, azok a farmerek, akik a többséget alkották egyébként, és saját földjükön dolgoztak, ritkán volt rabszolgájuk. Ilyenek voltak azok is, akik még az első időszakban Európából szabadként kijöttek, és az volt nekik a feladatuk, hogy műveljék a nagyobb birtokosoknak a földjeit, és hát azért hozták ki őket, hogy utána 4-7 évig legyen folyamatosan munkaerő. Nehéz körülmények között éltek, de a végén földet kaptak. Ezek a földek nem voltak jó minőségűek, de elegendő volt ahhoz ez a földbirtok, hogy azért a család megéljen, hogyha kőkeményen tevékenykednek. Aztán ott voltak a föld nélküli fehérek, meg a volt szolgák. A peremvidéken éltek gyakran, és hát közülük kerültek ki ugye későbbiekben a tehénpásztorok is, a kóbolyok. Tehát akinek nem volt földje, nem tudott földet művelni, bizony ő azért, ha nem volt komoly szakmája, amire igény volt az adott településen, akkor azért elég nehéz volt mindezt megoldaniuk. És hát voltak azok is, akik rabszolgaként kezdték, de aztán a későbbiekben valamilyen módon felszabadították őket, és hát a legalsó réteget pedig a rabszolgák képezték. Az a jogfosztott réteg, akik az ültetvényeken dolgoztak, és lényegében nem volt lehetőségük arra, hogy ebből kimozduljanak, csak nagyon-nagyon ritkán történtek felszabadítások, de azért történtek. Nem voltak köziskolák, a gazdagok magántanárokat fogadtak, és mint régen a középkorban ugyanúgy oktatták, tanították a gazdagoknak a gyermekeit, úgyhogy a szegények sokszor írástudatlanok maradtak. Minden esetre ez az a berendezkedés, ami jellemezte a déli államokat, ami ezt az agrárius, nagy földbirtokos réteget létrehozta, és a rabszolgatartó berendezkedést megalapozta, ami az 1800-as évek közepére tökéletesen visszafordítatlan ellentétbe került az északi államokkal. Mert hogy az északi államok voltak az iparosodó államok, azok a területek, ahol működött már tényleg az ipar, a mezőgazdasági termelés helyett a manufaktúrákon túllépő gyárak üzemeltek, és előállították a legkülönbözőbb ipari cikkeket. Szabadok dolgoztak ezeken a területeken, szakképzett munkások dolgoztak ezeken a területeken. Nem tartottak rabszolgát, vagy nem is engedélyezték adott esetben ezeknek az államoknak a jogszabályai a rabszolgák tartását. Óriási konfliktus alakult ki, és hát ez vezetett az amerikai polgárháborúhoz, az észak-dél ellen klasszikus időszakához, amikor a déli államok, a rabszolgatartó déli államok, az agrárius mezőgazdasági déli államok harcoltak az északi területekkel. De hát amikor aztán a rabszolgasságot eltörölték, attól még sok esetben a kúriák, a házak, az ültetvények egy része az megmaradt, és noha nem tudták már olyan módszerekkel művelni, mint korábban ezeket a hatalmas nagy birtokokat, de ugyanúgy fizetésért, fizetségért, a szabadság megtartásával, a nagyon-nagyon megalázó és elképesztő büntetések terhe nélkül, de művelték tovább ezeket a területeket, ezeket a földeket, tehát nem lett egyszerűen mindenki szegény, aki korábban délen gazdag volt. A nagy arisztokrata családok nem szegényedtek el egyszerűen és hirtelen, de nyilvánvaló, hogy Észak hegemóniáját hozta a győzelem, és a jogrendszer is az északiak által meghatározott módszerekkel és módon jött létre, és a rabszolgatartás és a rabszolgatartó nagy latifundiumok hatalmas agrárbirtokoknak a kora lejárt. Ettől még az átlagos turisták meg tudják nézni azt, hogy milyen volt akkoriban egy óriási birtok, ahol a plantersek, az ültetvényesek családtagjaikkal együtt a mindennapjaikat, hát egyébként kevés gond közepette élték. Hát gondtalanság azért azt nem lehetett mondani, hogy lett volna, mert mindig volt az ültetvényen valamilyen probléma, nehézség, baj, a rabszolgák megbetegedésétől kezdve egészen a különböző növényi betegségekig, tehát mindig volt valami probléma, valami intézni való, de általában volt egy intéző, aki mindezt megtette, voltak a szabad fehérek, akik a rabszolgáknak a hajcsárai és felvigyázói voltak, de nem nagyon kellett egyébként őrizni, hiszen olyan szigorúak voltak a szabályok, hogy ha elisztokott valaki, akkor külön erre szakosodott rabszolgavadászok hamar elkapták őket. A szörnyű kor emlékeit visszaidézik a déli államok híresebb, ismertebb városaiban található múzeumok, az afroamerikaiak életéről szóló múzeumok. Bemutatja azt is, hogy ők hogyan éltek, mit csináltak, milyen körülmények között laktak, de nem csak azt mutatják, hogy milyen nehéz volt az ő soruk, hanem azt is, hogy hogy hozták be a legkülönbözőbb kulturális szokásokat, a legkülönbözőbb zenéket, táncokat, hogyan éltek közösségi életet, hiszen volt azért az össze, jöttek esténként a tűz mellett, és énekeltek, táncoltak, hogyan hozták át a különböző afrikai régiókból a szokásokat, a hiedelmeket is hogyan hozták át sok esetben, úgyhogy még ezzel kapcsolatban is érdekességeket mutatnak be a turistáknak, hogyha valaki ellátogat a déli államok egy-némely múzeumába vagy kulturális központjába. Úgyhogy ez a korszak, a déli államokkal kapcsolatos korszak azért ott van a turisztikai központokban, mint kulturális történelmi látnivaló, de azt gondolom, hogy azért a gondolkodásmód változása is olyan, hogy hát van, ahol tetten érhető, van, ahol pedig kevésbé, tehát azért az igazsághoz ez is hozzátartozik. Lehet érdemes lenne egy gondolkodás történeti múzeumot is csinálni, csak hát ezt nehéz bemutatni, hogy mit is gondoltak akkor az emberek, mert hát ezt már senki se tudja, maximum gondolja. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Voltunk Natchezben, megnéztük azt, hogy a Mississippi legnagyobb, legrégebbi városa, akkoriban a legnagyobb volt, hát azóta már azért más a lakosság megoszlása. Ugye hát manapság már New Orleans az, amire azt mondjuk, hogy tényleg olyan hely, ahol bőven van már népesség, de Natchezben nem laknak olyan túlságosan sokan, mint régen, amikor a kezdetekkor egy ideális településnek tartották, mert nem volt ugyan közel annyira a tenger, viszont a Mississippi ott volt, és jól védett helyen volt, az ültetvények pedig nem messze helyezkedtek el a település központjától. Tehát erről volt szó a műsorban, meséltem Savannáról is, meséltem Charlestonról is, ottani ültetvényekről is szó volt, egy kicsit azért New Orleansba is belekóstoltunk, és a jazz világába is, meg a zenébe persze, és megnéztük azt is, hogy a gyarmatosítás kori kultúra, történelem, épületek a mai modern turizmusban hogyan jelennek meg az USA déli államaiban, a felkapott déli területein. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!